Uram, hallgass meg imádságomat, figyelj könyörgésemre, hallgass meg, mert hű és igaz vagy Te. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 161. dicséretünket. A 161. dicséretünk így kezdődik. Siess keresztény, lelki jót hallani. Imádkozzunk! Kegyelmes Istenünk, minden hatalom a Te kezedben van, semmi sincs, ami történhetne a Te akaratod nélkül. Semmi sincs, amiről ne tudnál, vagy ne tartanád a kezedben. Te tartod kezedben a mi életünket is. Te vagy az, aki oltalmazol minket is, és velünk harcolsz minden küzdelmünkön. Hálát adunk neked ezért a csodálatos kegyelemért. Hálát adunk neked, hogy bár olyan sokszor letérünk utadról, olyan sokszor hátat fordítunk neked, te mégis vársz minket nyitott karokkal. Urunk, így jövünk most is Te eléd, hozva mindazt, ami minket bánt, ami sebként hordunk az életünkben. Jövünk most te eléd úgy, ahogyan vagyunk, a gyengeségeinkkel, a bukásainkkal, az elesettségünkkel. Kérünk, ne arra sok hibára, engedetlenségre, szeretetlenségre néz, amit olyan sokszor elkövetünk, hanem Krisztus értünk való áldozatára. Bocsáss meg az ő érdemért mindazt, amit ellened vagy fele barátaink ellen követünk el. Szentlélek Isten, töltsd be kérünk otthonainkat, add, hogy hadd találkozhassunk most veled ott, ahol éppen vagyunk. Add, hogy az az üzenet, amit nekünk készítettél, hadd juthasson el, ne csak a füleinkig, hanem egészen a szívünk legmélyére. Jézus nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istenünk igét, amint szól hozzánk a mai ige szakaszból, Józsué könyvéből, a 22. részből, az elsőtől a 6. versig terjedő ige szakaszban. Így szól hozzánk Istenünk igéje. Akkor összehívatta Józsué a rúbenieket, gádiakat és manassé törzse felét, és ezt mondta nekik. Megőriztétek mindazt, amit Mózes, az Úr szolgája parancsolt nektek, és hallgattatok a szavamra, pontosan úgy, ahogyan megparancsoltam nektek. Nem hagytátok el testvéreiteket hosszú időn át, mind a mai napig, hanem hűségesen megtartottátok isteneteknek, az Úrnak parancsát. Most már nyugalmat adok istenetek, az Úr testvéreiteknek, ahogyan megígérte nekik. Azért most menjetek vissza sátraitokba, arra a földre, amelyet nektek adott birtokul Mózes, az Úr szolgája a Jordánon túl. Csak nagyon vigyázzatok arra, hogy megtartsátok azt a parancsot és törvényt, amelyet Mózes, az Úr szolgája parancsolt nektek. Szeressétek isteneteket, az Urat, és mindenben az ő útján járjatok. Tartsátok meg parancsolatait, ragaszkodjatok hozzá, és szolgáljatok teljes szívvel és teljes lélekkel. Azután megáldotta és elbocsátotta őket Józsué, ők pedig elmentek sátraikba. Amen. Kedves testvéreim, már egy ideje Józsué könyvén haladunk. Józsué könyvét olvassuk hétről hétre, napról napra a bibliaolvasó kalausz szerint, és lassan a végéhez érkezünk. Rengeteg sikeres csatát láthattunk benne, rengeteg sikeres területfoglalást, ott, azon a földön, amit Isten ígért az ő népének. Ezen a vasárnap viszont egy választó vonalhoz érkezünk el. Ezek után nem fogunk látni sikeres csatákat, területfoglalásokat, hiszen az ígéret földje már Izrael népié. Hosszú évek együttélése után, ezután minden törzs elfoglalhatja és hazamehet a maga területére. Hosszú évek együttélése után most Izrael törzsei egy hasonló helyzetbe kerülnek, mint amiben mi is vagyunk most. Éveken keresztül bizonyították hűségüket egymásnak és az Úr iránt, és most végre hazamehetnek, otthon lehetnek, külön-külön, mindenki a saját területén. Rúben, Gád és Manassé fél törzse ezután nem a 12 törzsel lesz együtt, nem a másik 9 és fél törzsel lesz együtt, hanem a folyó túlpartján fog élni. Ott lesznek külön-külön mindannyian otthon. Vajon helyt tudnak-e állni azokban a napokban is, amikor már külön vannak? Tudnak-e Istennek engedelmeskedni akkor is, amikor nincs ott a többi 9 és fél törzs, és nem emlékezteti őket nap mint nap? Tudnak-e engedelmeskedni Istennek akkor, amikor távol vannak a többiektől? Ez az, amiben most mi is hasonló helyzetben vagyunk hozzájuk. Most, amikor kiszakadunk a közösségeinkből, amikor nem tehetjük meg azt, hogy hétről hétre együtt vagyunk, személyesen találkozunk bibliaórákon, beszélgetésekben egymás hite által épülünk, most, amikor olyannyira el vagyunk szakadva, tudunk-e ugyanolyan hűségesek lenni Istenhez? Tudunk-e ugyanannyira figyelni rá? Akarunk-e legalább annyira közel lenni hozzá, mint amikor hétről hétre együtt vagyunk és emlékeztetjük egymást? Vagy annyira körbezár bennünket a hétköznapok szürkesége, hogy egyáltalán nem is foglalkozunk Istennel, és egyik nap folyik a másik után, csak úgy telik az idő. Az igazi próbatétel most vár csak igazán Ruben, Gád és Manassé fél törzsére. Tudnak-e otthon Isten útján járni, és neki engedelmeskedni vagy sem? És ez a nagy próbatétel áll most előttünk is. Tudunk-e az otthonainkban, a bezártságban Istenre figyelni, Istenhez vágyódni? A felolvasott igeszakasz alapján arról szeretnék ma beszélni, hogy ez miért nehéz és nagy feladat, majd pedig arról, hogy mit vár tőlünk Isten. Ahhoz, hogy tudjuk, hogy miért áll egy nehezebb feladat előtt ez a 2,5 törzs, az meg kell néznünk, hogy miből fognak kiszakadni. Isten tett egy ígéretet Izrael népének, azt, hogy az ígéret földjén lakhatnak majd. Hosszú időn keresztül Egyiptomba voltak, elnyomva szolgaként. Aztán, amikor végre sikerült onnan kiszabadulniuk, és már ott voltak az ígéret földjének a kapujában, akkor hitetlenségük és engedetlenségük miatt Isten 40 év vándorlásra küldte el őket. 40 év, gondoljunk csak bele, hogy ez milyen hosszú idő. És most végre ismét megérkeznek az ígéret földjéhez, ott van a kapujában. Úgy gondolom, ez elég motiváció ahhoz, hogy a harc során, a honfoglalás során Istenre figyeljenek. És sokszor még egymást is emlékeztessék arra, hogy nehogy letérjenek az Istentől kapott útról. És amint láttuk Józsué könyvében, a 7. fejezetben, hogyha mégis valaki megtette volna, mint Ákán, annak elég csúnya vége lett. Amíg együtt voltak, szem előtt voltak. Látták egymást, hogy mit csinálnak. És látták azt is, ahogyan Isten nap mint nap előttük jár, ahogyan harcol helyettük, harcol értük, harcol mellettük, és csodát tesz. Sokszor többszörös túlerővel szemben győzedelmeskedett Izrael népe. Nap mint nap együtt tapasztalhatták meg azt, hogy Isten mennyire szereti őket. Egymással és Istennel is intenzív kapcsolatból szakad ki most ez a 2,5 törzs. Amikor tudunk egymásra figyelni, amikor természetes az, hogy találkozhatunk, együtt lehetünk, Istenre figyelhetünk, olyankor talán könnyebb Istenre figyelni, könnyebb engedelmeskedni, nagyobb hangsúlyt fektetni arra, hogy figyelmünket Isten felé fordítsuk. Amikor van valamilyen plusz motiváció a hétköznapokban, a hétköznapok szürkeségében, akkor könnyebb Istenre figyelni, és hozzá közelebb kerülni. A nyári ifi táborok vagy csendes heteken mennyivel könnyebb Istent keresni, mennyivel könnyebb odaszánni azt az egy hetet, amikor nincsenek körülöttünk problémák, nincs ott a munkahely, hanem az a hét tényleg arra van, hogy Istenre figyeljek, hogy Istenről valami újat tanuljak meg. Amikor nem a munkával, nem a problémákkal foglalkozom, hanem egyedül Istennel. És ez jó és helyén van így. De az igazán nagy kérdés akkor jön, amikor hazaérkezünk. Amikor otthon vagyunk a szürke hétköznapokban, amikor minden visszazökken a régi kerékvágásban, amikor nem találkozunk naponta két áhítaton, amikor ugyanolyan egyforma minden egyes hétköznap. Mi történik akkor? Egyszer az egyik barátom hazajött az egyik nagy református ifjúsági táborból, és boldogan mesélte el nekem, hogy átadta az életét Jézusnak. Emlékszem a mosolyra az arcán és a tűzre a szemében. Azt láttam rajta, hogy mindent meg tudna tenni annak érdekében, hogy a barátai megtudják azt, hogy Isten mennyire szeret bennünket, és hogy Krisztus mit tett értünk. Aztán, ahogyan telt az idő, úgy az a tűz egyre inkább kezdett elaludni. Egyre kevésbé pislákolt, ahogyan elindult az iskola, ahogy teltek, múltak a hetek, úgy egyre inkább kezdett kialudni, kisebb és kisebb lenni, majd végül csak parázslott, és decemberre szinte teljesen kialudt. Az igazán nagy kérdés az a hasonló helyzetekben, hogy mi történik akkor, amikor hazaérkezünk, amikor otthon vagyunk, amikor visszaérkezünk a sokszor szürke hétköznapokban. Isten nem csak akkor akar közel lenni hozzánk, és közeledni hozzánk, amikor valamilyen különleges alkalom van, amikor valamilyen speciális ok hajt, gyülekezeti tábor csendes hét, vagy éppen kevésbé boldog, de az is ok a nehézségek és a harcok. Hanem akkor is igényt tart ránk és a hitünkre, amikor otthon vagyunk, amikor békesség van körülöttünk, és az egyszerű hétköznapokat éljük. Szoktuk mondani, hogy az én házam, az én várom. Az otthon egy olyan hely, ahol én lehetek az Úr. Ahol én mondom meg a szabályokat, ahova el tudok menekülni mások elől. Az otthon az a hely, ahol én döntöm el azt, hogy kit engedek be, és kit nem. Az otthon az a hely, ahol a szabályokat én írhatom. De vajon van-e helye Istennek a mi otthonunkban? Van-e helye Istennek ott, amiről azt mondjuk, hogy ez az a hely, ami az enyém? Vajon tud-e, lehet-e Isten Úr ott, amiről azt mondom, hogy az én házam, az én várom? Józsi azt mondja útravalóul Rúben, Gád és Manassé fél törzsének. Csak nagyon vigyázzatok arra, hogy megtartsátok azt a törvényt. Nem azt mondja, hogy szeressétek egymást. Nem azt mondja, hogy Isten veletek, vigyázzatok magatokra. Nem azt mondja, hogy Isten áldjon titeket, hanem ehelyett inti őket, hogy csak nagyon vigyázzatok arra, hogy megtartsátok. Megtartani Istennek a parancsolatát, a törvényét, az akaratát az otthonainkban azt jelenti, hogy azt szerint döntök, ami az ő akarata. Isten értékrendje szerint hozom a szabályokat. Szoktuk azt is mondani, hogy Isten a mi életünknek az Ura. De vajon Úr-e otthon is? Át tudjuk-e neki engedni az irányítást? Tudjuk-e keresni az akaratát otthon is, a mi várunkban? Van egy videó, ami arról szól, hogy egy nő két szeretné átadni élete felett a döntést Jézusnak. És a döntéshozó az, aki egy széken ül. Így a döntés maga egy jelképes szék. És a történet szerint oda is adja ezt a széket, és leülteti rá Jézust. És ezzel nem is volt egészen addig semmi probléma, amíg egy olyan döntést nem akart hozni, javasolni Jézus a történetbeli kétnek, ami a két akaratával nem volt egyensúlyba, ami mást mondott. És akkor azt láthatjuk a videóban, hogy két szépen lassan elkezdett visszaülni a székre, leszorítva róla Jézust. Aztán Jézus ránézett, és ezt kérdezte tőle: ha valóban azt szeretnéd, hogy én hozzam meg a döntéseket, nekem kell adnod a széket, Meg tudod ezt tenni? Két elszomorodott, és azt mondta, nem tudom meghozni ezt a döntést. Mire érkezett a válasz, hogy már megtetted. Át tudjuk-e adni az irányítást itt Istennek az otthonainkban, a hétköznapokban, akkor, amikor nem igazán lát senki más minket? Tudjuk-e azt mondani, hogy Uram, gyere és mutasd meg, hogy mit kell cselekednem, hadd tudjam megtenni, még akkor is, hogyha ez nem az, amit én magamtól szeretnék. Rúben Gád és Manasi féltörzsének is ez volt a feladata. Átengedni Istennek az irányítást ott, ami az ő hazájuk, ami az ő otthonuk, ami az ő földjük. És ott is hűségesnek lenni, ahol már nincs ott a többi 9,5 törzs, ahol már nem emlékeztetnek folyton a többiek arra, hogy de engedelmeskedj Istennek, ahol már nem látják hétről hétre Istennek a nagy csodáit és a győzelmeket a túlerőben levő csapatokkal szemben. Tudnak-e vajon ott is hűségesek lenni? Pál apostol azt mondja a Timóteusnak írt levélben, hogy ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja. És ezzel két nagyon fontos dologra mutat rá. Az egyik az, hogy a mi hűségünk, a mi emberi hűségünk igencsak töredékes, és rengetegszer lelépünk arról az útról, amit Isten mutat nekünk. De ott a másik, hogy Isten velünk ellentétben hűséges, és ő hűséges marad akkor is, amikor mi már nem. És ez lehet a mi nagy reménységünk, hogy annak ellenére, hogy rengetegszer lelépünk az ő útjáról, hogy rengetegszer hátat fordítunk Istennek, és talán megfeledkezünk róla, ő mégis hűségesen szeret bennünket, és vár minket, mint kegyelmes atya, úgy, mint ahogy a tékozló fiút is várta az ő szerető atya. Ezt a döntést viszont nekünk kell meghozni. Akarok-e engedelmeskedni Istennek, vagy sem? Ez a döntés állt Rúben Gád és Manassé fél törzse előtt is. Ha engedelmeskednek, akkor Isten velük lesz, megáldja őket, de ha engedetlen nép válnak, akkor Isten a hűtlen népet magára hagyja. De nem azért, mert nem szereti őket, hanem hogy végre észhez térjenek, és rájöjjenek arra, hogy Isten nélkül sokkal nehezebb az életük, és mennyire szükségük van rá. Végül mit vár tőlünk Isten? Józsué ezt így fogalmazta meg. Szeressétek Isteneteket, az Urat, és mindenben az ő útján járjatok. Az Isten és ember közötti kapcsolat nem egy üzleti megállapodáson alapul. Nem arról szól, hogy ha azt teszed, amit én akarok, akkor majd én is szeretni foglak téged. Ha azt csinálod, amit én akarok, akkor majd én is azt csinálom veled, amit te szeretnéd. Hanem a mi Istennel való kapcsolatunk sokkal inkább a szereteten alapul. Azért akarom azt cselekedni, ami tetszik Istennek, mert szeretem őt, és én is tudom, hogy ő is szeret engem. És azt akarom, hogy Úr legyen az életem fölött, hogy Úr legyen az otthonomban is, mert tudom, hogy szeret, és én is szeretem. És ez az engedelmesség, ez a szeretet kapcsolat nem egy rám kényszerített dolog. Nem olyan, mintha rabszolgák lennénk, és muszáj lenne ezt cselekednünk, hanem szabad akaratból, saját döntésünkből tehetjük ezt. Nemrég beszélgettünk az egyik ifis csoporttal az üdvösség és a jó cselekedetek kapcsolatáról, és megállapítottuk azt, hogy miután megismertük Istent és az ő szeretetét, akkor azért akarunk jót cselekedni, neki tetsző döntéseket hozni, mert hálásak vagyunk neki. Hálások vagyunk azért a sok jóért, amit nap mint nap tesz velünk, de legfőképpen azért, mert annyira szeret bennünket, hogy a saját életét adta értünk. Józsui kibontja, hogy mit jelent szeretni a mi Istenünket. Azt mondja, hogy járjatok mindenben az ő útján, tartsátok meg parancsolatait, ragaszkodjatok hozzá, és szolgáljatok. És nem is akárhogy, nem is akármilyen ennek a mértéke, hanem teljes szívvel és teljes lélekkel. Teljesen. Ami nem kevesebbet jelent, mint mindent. Az egész életünket. Ne legyen olyan porcikád, amit más akar. Ne legyen olyan gondolatod, ami mást akar. Ne legyen semmi, ami nem akarja azt cselekedni, amit Isten szeretne. Ne legyen olyan pillanat, mert az már nem a teljesség. És ez nem könnyű. Nem könnyű, hiszen bűnös emberek vagyunk, és ilyenkor mindig saját természetünkkel szembe kell fordulnunk. És nem is tudjuk ezt igazán tökéletesen megtenni. De kérhetjük a Szentlélek Úristent, hogy segítsen ebben tökéletesednünk. Nap mint nap. Kedves testvéreim, az igazán nagy próbatétel most van. Most, amikor összefolynak a napok, és talán el sem tudjuk dönteni sokszor, hogy a hétnek éppen melyik napján állunk. Most, amikor a hétköznapok szürkesége talán még inkább egyhangúbb és még jobban jelen van. Amikor egymástól elválasztva, egymástól külön otthonainkban vagyunk. Ott, ami a mi házunk és a mi várunk. Hangzik nekünk is Józsué felszólítása. Csak nagyon vigyázzatok arra, hogy megtartsátok azt a parancsolatot és törvényt, amelyet Mózes, az Úr szolgája parancsolt nektek. Szeressétek Isteneteket, az Urat, és mindenben az ő útján járjatok, tartsátok meg parancsolatait, ragaszkodjatok hozzá, és szolgáljatok teljes szívvel és teljes lélekkel. Amen. Imádkozzunk. Kegyelmes édesatyánk, olyan sokszor a mi otthonunk, a mi házunk, a mi várunk, és olyan sokszor nehéz átengedni neked ott az uralmat, amiről azt mondjuk, hogy a miénk. Kérünk téged, hadd lehessen a mi otthonunk egy olyan hely, ahol te vagy az Úr, ahol te vagy jelen. Az, hogy tudjuk keresni a te akaratodat ezekben a napokban is. Kérünk add, hogy ha olyan helyzet előtt állunk, ahol nehéz talán engednünk neked, akkor hadd engedhessünk, add, hogy lehessünk erre képesek, hadd tökéletesedhessünk napról napra. Kérünk téged, Istenünk, hogy légy mindazokkal, akik magányosak és most egyedül vannak, add, hogy lehessenek emberek, akik meglátogatják őket, és hát, hogy te is ott légy velük. Légy kérünk mindazokkal, akik szenvednek, fájdalmakat és sebeket hordoznak. Urunk, légy te az áldott orvos, aki oda megy és bekötözi a sebeket. Légy mindazokkal, akik betegek, adj nekik türelmet a betegségben. Légy azokkal, akik ápoló kezeket nyújtanak. Légy ott az orvosokkal is, és te adj nekik segítséget. Erőt, hogyha megfáradtak. Kérünk, nyújts ki a te óvó kezedet, és te vigyázz mireánk, a mi életünkre. Adj bölcsességet a döntésekben. Add, Urunk, hogy ebben a nehéz helyzetben is hadd ismerhessünk fel téged, és hadd ismerhessenek fel téged egyre többen, szerte a világban. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten tiszteletünk zárásaként énekeljük a 165. dicséretünket, a 165. dicséretünk első és hatodik versét. A 165. dicséretünk így kezdődik: itt van Isten köztünk. Fogadjuk Istenünk áldását. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül a mi Úrunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhív erre titeket, és ő meg is cselekszi azt. Amen.